Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa katekézise. A tudós és hiteles Matteo Ricci jezsuita a misszionárius mai élő példája. A Szentatya rákbeteg lengyel gyermekekkel találkozott. Isten szeret titeket és mellettetek áll. Ferenc pápa támogatja a család globális egyezményének elindítását. Fontos mérföldkő két szerzetesi kongregáció egyesülésének 200. évfordulója.
Ferenc pápa katekézise. A tudós és hiteles Matteo Ricci jezsuita a misszionárius mai élő példája. Az apostoli lendületről szóló katekézis sorozatában Ferenc pápa május utolsó napján Matteo Ricci példáját állította a Szent Péter téren összegyűlt hívek elé.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E noi continuiamo in queste catechesi parlando sullo zelo apostolico.
A távoli és addig elérhetetlen Kína lakosai számára úgy tudta elvinni az evangélium örömhírét, hogy megtalálta belük a hiteles párbeszéd útját és a keresztény tanítást a helyi kulturális formák és gondolkodásmód felhasználásával fejtette ki és tette érthetővé számukra. Xaveri Szent Ferenc és a koreai Kim Taegon Szent András példái után Ferenc pápa most szerdán egy olasz hittérítő Matteo Ricci alakját szemlélt a katekézisében, aki nagy apostoli lendülettel eltelve ment Kínába. A Márke tartományban fekvő Macerátából származó Matteo Ricci a jezsuiták iskolájában tanult, majd belépett a Jézus társaságába, ahol lelkesen hallgatta a misszionáriusok beszámolóit, és sok fiatal társával együtt ő is kérte, hogy küldjék távol-keleti missziókba. Xaveri Szent Ferenc kísérlete után további 25 jezsuita próbált belépni Kínába, de nem jártak sikerrel. Ám Ricci és egy rendtársa nagyon jól felkészültek, alaposan tanulmányozták a kínai nyelvet és szokásokat, és végül sikerült letelepedniük Kína déli részén. 18 évbe telt, amíg 4 lépésben, 4 különböző városon keresztül végre sikerült megérkezniük Pekingbe, az ország központjába. Álhatatossággal és türelemmel, megingathatatlan hitével Matteo Ricci végre le tudta győzni a nehézségeket és a veszélyeket, a bizalmatlanságot és az ellenállást. Mennyit kellett gyalogolnia és lovagolnia, hogy végül eljusson olyan távolságra? De mi is volt Matteo Ricci titka? Milyen úton indította el őt az apostoli buzgalom? Tette fel a kérdést Ferenc pápa. Ő mindig a párbeszéd és a barátság útját követte minden emberrel, akivel csak találkozott, és ez számos ajtót megnyitott neki a keresztény hit hirdetésére. Első kínai nyelvű munkája éppen a barátságról szóló értekezés volt, amely nagy visszhangot keltett. Hogy beilleszkedjen a kínai kultúrába és életbe, eleinte buddhista boncnak öltözött, az ország szokása szerint, de később megértette, hogy az alkalmazkodás legjobb módja az írástudók, például egyetemi tanárok, író emberek életmódjának átvétele és ruháik viselete. Mérehatóan tanulmányozta a kínai klasszikus szövegeket, hogy a kereszténységet pozitív párbeszédben mutathassa be konfuciánus bölcsességükkel, valamint a kínai társadalom szokásaival és hagyományaival együtt. Ezt a magatartást ma inkulturációnak hívjuk. Amiként az egyházatják az egyház első századaiban képesek voltak inkulturálni a keresztény hitet, a görög kultúrával való párbeszédben hasonlóképpen jártak el ezek a misszionáriusok is, állapította meg a pápa.
La sua ultima preparazione scientifica suscitava interesse e ammirazione da parte degli uomini colti.
Matteo Ricci kiváló tudományos felkészültsége érdeklődést keltett és csodálatot váltott ki a művelt kínaiakban, kezdve a híres világ térképével, amely valójában először mutatta meg a kínaiak számára azt a külső valóságot, ami sokkal nagyobb volt annál, mint amit ők valaha is elképzeltek róla. Megmutatta nekik, hogy a világ még Kínánál is nagyobb, ők pedig megértették, mert intelligensek voltak. De Riccinek és az őt követő misszionáriusoknak a matematikai és csillagászati ismerete is hozzájárult a nyugat és kelet kultúrája és tudománya gyümölcsöző találkozásához, amely aztán az egyik legsikeresebb időszakát élte meg a párbeszéd és a barátság jegyében. Azonban Matteo Ricci műve soha nem jöhetett volna létre nagy kínai barátai, például a híres Pál doktor és Leo doktor együttműködése nélkül. Ricci hírneve, mint tudós ember, nem takarhatja el erőfeszítéseinek legmélyebb indítékát, az evangélium hirdetését, mert ő tanúságot tett a hitéről, az evangéliumról. A tudományos párbeszéd révén megszerzett hitelessége hatalmazta fel őt arra, hogy a keresztényhit és erkölcs igazságait feltárja, amikről mélyrehatóan beszél főbb kínai műveiben, mint például a Mennyek Urának igazi jelentése című könyvében. A hitta mellett tanúságot tesz a szerzetesi életről, az erényekről és az imádságról, mert ezek a misszionárisok imádkoztak, állapította meg a pápa. Elmentek prédikálni, politikai síkon is működtek, de imádkoztak, mert ez táplálja a misszionárius életet. Szabadon fűzte hozzá Ferenc pápa, hogy a kínaiak nem csak egy bölcs és intelligens embert láttak, hanem megérezték, hogy amit prédikál, az igaz, mert arról a személyisége és az élete is tanúskodik. Ez az evangelizáló következetessége, hitelessége. Ez vonzza az embereket, ez a következetesség, ha mi keresztények úgy élünk, ahogy mondjuk. Ricci élete utolsó napjaiban, amikor arra gondolt, vajon nagyobb öröme az Úrhoz menni és megizlelni az Istent, vagy pedig szomorúságot érezni, mert elhagyja szeretett missziós társait, valójában Szent Pál magatartásához hasonló, aki szeretett volna már az Úrhoz menni, de itt maradt mégis szolgálni.
Matteo Ricci muore a Pechino nel 1610 a 50 anni, 57 anni.
Matteo Ricci 1610-ben halt meg Pekingben 57 évesen, mint aki egész életét a missziónak adta. Az ő missziós lelkülete egy mai élő példa. A kínai nép iránti szeretete példaértékű, miként életének hitelessége. Kínába vitte a kereszténységet, mert nagy tudós volt, aki bátor és sok könyvet írt. De mindenek előtt azért nagyszerű, mert következetesen élte a hivatását Jézus Krisztus követésében, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
A pápa a rákbeteg lengyel gyerekeknek: Isten szeret titeket, és mellettetek áll. Ferenc pápa hétfőn audiencián fogadta a daganatos betegségben szenvedő lengyel gyermekek egy csoportját. Emlékeztette őket, hogy Jézus és Szűz Mária mindig mellettük áll. Jézus mindig mellettünk van, hogy reményt adjon nekünk. Mindig, a betegség idején, a legfájdalmasabb és legnehezebb pillanatokban is ott van az Úr. Ferenc pápa ezekkel a bátorító és támogató szavakkal üdvözölte a wroclawi onkológiai kórházból érkezett rákkal küzdő 53 lengyel gyermekből álló csoportot, amikor hétfőn audiencián fogadta őket a Vatikánban. A pápa a 6. Paula kistermében fogadta a gyermekeket, és rövid köszöntő beszédében elismerte a betegséggel való együttélés és annak leküzdése nehézségeit. Az életben hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nincs erőnk a folytatáshoz. De Jézus mindig a közelünkben van, és azt mondja: menj előre, én veled vagyok. Ferenc pápa továbbá arra buzdította őket, hogy legyenek Isten szeretetének apostolai az egyházban és a világban. Jézusnak is szüksége van rátok ehhez a tanúságtételhez, mutatott rá a Szent Atya. Végül emlékeztette őket, hogy amikor egyedül találjuk magunkat, és elhagyatottnak érezzük magunkat, Szűz Mária mindig közel van hozzánk, különösen akkor, ha a betegség súlyát cipeljük minden problémájával együtt. Szűz Mária mindig ott van mellettünk, anyai gyengédségével, hangsúlyozta a rákbeteg lengyel gyermekeknek a pápa. Ferenc pápa támogatja a család globális egyezményének elindítását. Ferenc pápa a család globális egyezménye elindítás alkalmából közzétett üzenetében támogatja a kezdeményezést, amelynek célja, hogy párbeszédet teremtsen a családok lelki gondozása és a világ katolikus egyetemein működő, a családdal foglalkozó tanulmányi és kutatási központok között. Ferenc pápa támogatásáról biztosította a család globális egyezményét, amelyet azzal a céllal indítanak útjára, hogy támogassa a család jólétét, amely döntő fontosságú a világ és az egyház jövője szempontjából. A pápa a május 30-án kedden kiadott üzenetében méltatja az egyezmény céljait, amely a világiak, a család és az élet vatikáni dikasztériumának és a pápai társadalomtudományi akadémiának a kezdeményezése. A család globális egyezményének célkitűzése, hogy a családok lelki gondozását párbeszédbe hozza a világ katolikus egyetemein található, a családdal foglalkozó tanulmányi és kutatási központokkal, különös tekintettel azokra az új kihívásokra, amelyekkel manapság szembesülnek a családok. A cél egyben kölcsönösen előnyös. Lehetővé teszi, hogy a részegyházakban a családok lelki gondozása gazdagodjon a katolikus egyetemeken folyó kutatásból, oktatási és képzési programokból, írja üzenetében a pápa. Hangsúlyozza továbbá, hogy az egyetemek és a lelkipásztori szolgálat programjainak összefogásával mindkettő jobban előmozdíthatja a család és az élet kultúráját a bizonytalanság és aggodalom mostani időszakában. Annak a reményének ad hangot, hogy sikerül támogatni a mai embereket és az új nemzedékeket abban, hogy jobban tudják értékelni a házasság és a családi élet szépségét, értékét és alapvető fontosságát, valamint az emberi élet nemzését és táplálását. A pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítására hivatkozva összegzi a célt. Felelősségteljesebb és nagylelkűbb erőfeszítést kell tenni arra, hogy bemutassuk azokat a motivációkat, amiért érdemes a házasságot és a családot választani. Így módon pedig segíteni a férfiakat és a nőket, hogy pozitívabban válaszoljanak a kegyelemre, amelyet Isten felajánl nekik. Napjainkban egyre többször lehetünk tanúi a családi kapcsolatok válságának, amelyet számos és olykor előre nem látható kihívás okoz, ami társadalmi és politikai szinten is nyomást gyakorol a családi életre, állapítja meg a pápa. A kutatások azt mutatják, hogy a család továbbra is a társadalmi élet elsődleges forrása, és rámutatnak, hogy léteznek bevált gyakorlatok, amelyeket érdemes megosztani és népszerűsíteni világszerte. A pápa felszólítja a családokat, hogy legyenek tanúi és vezetői ezeknek az erőfeszítéseknek. A pápa 4 célt vázol fel, amelyeket a család globális egyezménye egy hosszú távú folyamat részeként fogadott el. Az első a család kérdéseivel foglalkozó egyetemi kutatóközpontok közötti párbeszéd és nagyobb együttműködés elindítására és közöttük a nagyobb hálózatépítés elősegítésére irányul. A második cél a tartalom és a célok nagyobb szinergiájának megteremtése a keresztény közösségek és a katolikus egyetemek között. A harmadik a család és az élet kultúrájának előmozdítása a társadalomban, annak érdekében, hogy ezt támogató politikai döntések szülessenek. A negyedik cél pedig az, hogy közösen terjesszenek elő javaslatokat annak érdekében, hogy a családot jobban szolgálják lelki, lelkipásztori, kulturális, jogi, politikai, gazdasági és szociális téren. Istennek az emberi közösséggel kapcsolatos álmai közül számos a családban valósul meg, figyelmeztet a pápa. Üzenetében mindenkit arra hív, hogy segítse a családot és állítsa meg a bizonytalanság, az individualizmus és a fogyasztói magatartás miatti hanyatlását, illetve egy olyan jövő kialakulását, ahol az egyének csak magukra gondolnak. Nem lehetünk közömbösek a család jövője iránt, ami az élet és a szeretet közössége, egy férfi és egy nő egyedülálló és felbonthatatlan szövetsége, egy hely, ahol nemzedékek találkoznak, és a társadalom számára a remény forrása. Végezetül a pápa köszönetet mond mindazoknak, akik csatlakoztak a család globális egyezményéhez. Arra kéri őket, hogy kreativitásukat és bizakodásukat szenteljék azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek segítenek abban, hogy a család ismét a lelkipásztori és társadalmi elkötelezettségünk középpontjába kerüljön.
Fontos mérföldkő két szerzetesi kongregáció egyesülésének 200. évfordulója. 1823. június 23-án Rómában a Szent Péter láncait őrző San Pietro in Vincoli templomban megünnepelték a lateráni kongregáció reguláris kanonokjai és a legszentebb üdvözítő kongregáció reguláris kanonokjai unióját. Mindkét kongregáció a 9. század elején keletkezett. Az egyesülést Vincenzo Garofali apát kezdeményezte. Az unió ma a legszentebb üdvözítő lateráni reguláris kanonokok kongregációja nevet viseli. A 2023-as év tehát fontos mérföldkő a két kongregáció társadalmi egyházi valóságának 1000 éves útján, amelynek évszázados történelmét tökéletesen összefoglalja a két kongregációt azonosító név. A kanonokok olyan klerikusok, akiket hivatalosan bejegyeztek egy egyházi közösség káptalanjának listájára, azaz kánonjába. Az 1059-es lateráni zsinat után a gregorián reformnak köszönhetően a közös életet élő szerzetesi kolostorok a Szent Ágoston rendben egyesültek, és elfogadták annak reguláját. 1446-ban IV. Jenő pápa a reguláris kanonokoknak a rangos Lateranensi lateráni címet adományozta, mint minden templom anyja a lateráni Szent János római bazilika szolgáinak. A legszentebb üdvözítő cím viszont kötelességtudóan emlékeztet a Jézus Krisztushoz való állandó kötődésre és teljes odaadásra. A bélyegen az új kongregáció címerét ábrázoló vászonfestmény látható, amelyet a San Pietro in Vincoli templom régi sekrestjéjének mennyezetén lévő lunettában félkör alakban őriztek meg, és amely Ottavio Mazzienti nevéhez köthető a 17. század közepetáján. A kongregáció jelen van Olaszországban, de Európában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Lengyelországban is, valamint a spanyol-amerikai, brazil és argentin tartományokban. A kánoni rend az apostolkodás különböző típusait foglalja magában, a liturgikus istentisztelettől az igehirdetésig, a plébániai tevékenységektől az ifjúsági nevelésig és a missziókig. Szentévi naptár weboldal és mobil alkalmazás. Amint arról már hírt adtunk, a 2025-ös szentév közelettével az előkészületek jól haladnak. A Szentszék sajtótermében mutatták be a szentévi naptárt, amely tartalmazza a legfontosabb jubileumi eseményeket, a fiatalok, mozgalmak, konfraternitások, hitoktatók, a munka és az iskola világának szentéve. A weboldal már működik www.jubileum2025.va oldalon. Az új portálon 9 nyelven elérhető az információ, amely bemutatja a legfontosabb tartalmakat a szentévi rendezvények megismeréséhez. Ettől a naptól kezdve a zarándok felület a regisztráció utáni személyes oldal is már aktív. A regisztrációt követően a szükséges adatok megadásával a zarándokok megkapják a zarándokkártyát digitális formában, egy személyes QR kóddal, amely a szentévi eseményekre való belépéshez és a Szent Kapu zarándoklat szervezéséhez szükséges. Ennek használatát nem csak egyének, hanem csoportok számára is ajánlják. Ezen kívül szeptembertől aktiválják a közösségi média oldalakat és az új jubileumi mobil alkalmazást, a Jubileum 2025-öt is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.